Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai igehirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk Jeremiás próféta könyvének 6. fejezetében, a 16. verstől a 19. versig következőképpen. Így szól az Úr, álljatok ki az utakra és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek. De ők ezt mondták, nem megyünk. Őröket is állítottam föléjük, hogy figyeljenek a kürt szavára, de ők ezt mondták, nem figyelünk. Ezért halljátok ti népek, és tudjátok meg, akik egybe gyűltetek, hogy milyen sors vár rájuk. Halld meg te föld, íme veszedelmet hozok erre a népre, saját gondolataik gyümölcsét, mert nem figyeltek beszédemre, és tanításomat megvetették. Szeretett gyülekezet, mai igehirdetésnek azt a címet adtam, Isten szeretet. Igen, mindannyian tudjuk, hogy Isten maga a szeretet, de azt is tudom, hogy amikor Isten ítélete kerül elénk, amikor Isten ítéletét olvassuk a Bibliában, vagy látjuk a környezetünkben, akkor nem ez az első, ami eszünkbe jut. Nem az az első, ami eszünkbe jut, hogy Isten szeretet. Vagy akár, amikor mi magunk is billegünk Isten igazságossága és az ő kegyelmessége között, amikor egy-egy helyzetben azon dilemmázunk, hogy Isten igazságossága mennyire kegyelmes, vagy az ő kegyelme mennyire igazságos, akkor tudom, hogy jobban szeretünk Istennek a kegyelmére gondolni. Jobban szeretünk a kegyelmes Istenre gondolni, jobban szeretjük a kegyelmes Isten képet magunk elé ábrázolni. Sokszor nem esik jól az igazságos Istent megismerni. Jobb nekünk a kegyelmes Istent ismerni. Jobban szeretünk arra gondolni, hogy Isten kegyelmes. Nem szeretünk arra gondolni, hogy Isten igazságos, még akkor sem, ha nagyon jól tudjuk, hogy elítéli a bűnt. De el ne felejtsük, hogy megmenti a bűnöst az ő szeretett fia élete árán, Jézus Krisztus által. Kiket tud Isten megmenteni? Azokat, akik tudják és megvallják ő előtte, hogy szükségük van bűnbocsánatra, hogy szükségük van Jézus Krisztusra, szükségük van a bűntől való megtérésre, Isten kegyelmére. Ahhoz, hogy egy picit jobban megértsük Istennek az igazságosságát és a kegyelmes Isten jelenlétét, a felolvasott ige szakaszban, amit az imént felolvastam, menjünk vissza egészen az alapokhoz, menjünk vissza a kezdetekhez, és nézzük meg, hogy hogyan jutottunk el Jeremiás könyvében idáig, hogy a nép elpártol Istentől. Akik ott voltak nyáron az ifjúsági és családos táborban nektek, sok ismerős mondat fog elhangzani, hiszen foglalkoztunk az özönvízben munkálkodó Isten megmentő szeretetével. Azzal kell tehát kezdenem, hogy a világ mindenség urának, a Teremtő Istennek volt egy tökéletes terve. Jót tervezett mindannyiunk élete felől. Jót tervezett az emberiség részére, jót tervezett a te életed felől. Jót tervezett az én életem felől. Egy tökéletes terve volt, amikor ő megalkotta mindazt, ami bennünket körbevesz. Szent legyen szavával, tökéletes kémiai, biológiai, fizikai törvényszerűségeket alkotott, csak hogy egy példát említsek a sok közül, úgy szeretem, mert olyan jól illusztrálja Isten hatalmát, ahogyan a bolygókat a saját pályájára állította, megadta keringési és forgási sebességüket, és azok a mai napig engedelmeskednek ennek a tökéletes teremtési rendnek. Bezzeg ez a porszem ember. Hol vagyunk mi ezekhez a hatalmas égitestekhez képest, akik engedelmeskednek Isten tökéletesre alkotott törvényszerűségének? Bezzeg ez az ember, akit Isten saját képmására formált a föld porából, és élet leheletét lehelte az orrába. Életet alkotott. Alkotni sok mindent tud az ember, hála az Istentől való bölcsességnek, látjuk akár az orvostudomány, a csillagászat, a matematika, a fizika, a technológia, és annyi területen, hogy az Istentől való értelem és a bölcsesség mennyi mindenre elegendő, hogy mennyi mindent képes alkotni az ember, de életet, földi életet csak egyedül Isten képes alkotni. És az örökké való nagybetűs élet is csak egyedül Istenben lehetséges. Ebben a tökéletes teremtési tervben közvetlen kapcsolatban volt az ő hasonlatosságára teremtett emberrel. Megteremtette az első emberpárt, és rendelkezésükre bocsátott mindent. Mindent, amire szükségük lehet, és meghatározta azokat a kereteket, amelyeken belül biztonságban, boldogságban és teljes életet élhetnek. Ha a Teremtő, szerető Istennel kapcsolatban maradva engedelmességben élnek, jó dolguk lesz a teremtett világban, mert Istennek ez volt a tökéletes terve. Mi történt azonban? A diabolosz, a sátán, aki mindent összezavar, megkereste az asszonyt, és mivel nagyon jól tudta, hogy mivel lehet őt megfogni, törve csalta. Ugyanis azt olvassuk, hogy az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, meg csábítja is a szemet, meg kívánatos is az a fa, és engedett a sátánnak, pedig Isten megmondta, ha eszel arról a fáról, meg kell halnod. Mit mondott a sátán? Dehogy haltok meg, ilyen butaságot. Nincs ez másképpen ma sem. Ne gondoljuk azt, hogy a teremtéskor az első emberpár életébe bekövetkezett történelem jó messze mögöttünk van. Nincs ez másképpen ma sem, mert annyi minden csábítja a szemet, annyi minden kívánatos számunkra. És ezzel az engedetlensége beékelődött a bűn Isten és az ember közé, mert engedett az ember a csábításnak, elfordult Isten parancsolatától, engedett a kívánságnak, annak ellenére, hogy Isten megmondta, féltve óvlak téged attól a fától. És legyen itt ez a fa a mai nap szimbólumá számunkra, amikor az a kérdés, hogy mi az testvér, ami csábít? Mi az, ami kívánatos számodra úgy, hogy közben Istentől elszakít? Mi az az életedben, ami engedetlenségbe visz? Lehet ez egy apróság, egy gondolat, egy jobb vagy jobbnak tűnő lehetőség, valami, amire gondolod, hogy könnyebb lesz tőle az életed, jobbak lesznek a körülményeid, boldogabb leszel tőle, teljesebbé lesz az életed, beteljesednek a vágyaid. Valami, ami csábít, ami kívánatos, de nem Istentől van, És ez a kulcs, hogy nem Istentől van. Ugyanis nem Isten kísért bennünket, hanem mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Aztán a kívánság megfogalma bűnszül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Hova vezetett az első emberpár engedetlensége? Nem sokkal, mindösszesen 9 generációval később. Hova vezetett ez az engedetlenség, hogy belépett a bűn az ember életébe? Olyan mélyre, hogy megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott a szívében. Tudom, hogy mindannyian ismeritek a történetet, akár gyermekkorotoktól fogva, amikor Isten özönvizet bocsátott a földre, de belegondoltunk már abba, hogy micsoda mélység lehetett ez Isten szívében, hogy mennyire megkeseredett, hogy azt volt képes mondani, hogy megbánta, hogy embert alkotott. El tudjuk-e képzelni ezt a keserűséget, hogy mennyire utálja Isten a bűnt, és mennyire szereti a bűnöst, akit meg akar menteni. Elegendő volt egyetlen területen engedetlennek lenni, és a bűn csírája gyökeret vert az ember életébe, és annyira eltávolodott a korabeli ember Istentől, hogy végül az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz volt. Ide jutottunk 9 generációval később, ebből a pici engedetlenségből. Özönvizet bocsátott Isten a földre, és elpusztult minden. Minden élőlény az ég alatt. Az állatállomány, Noé és felesége, és fiai feleségének kivételével. És akkor ott van a kérdés bennünk, hogy igazságos Isten, vagy kegyelmes Isten? Hogyan látjuk őt? Igazságos következmény, vagy megmentő szeretet? Egy pici, de annál fontosabb részletre szeretném felhívni a figyelmeteket. Isten bűnt fékező ítéleteit mindig megelőzi a megtérésre hívás üzenete. Isten bűnt fékező ítéleteit mindig megelőzi a megtérésre hívás üzenete. Miért? Isten a teremtés és a bűnt fékező özönvíz között sem hagyta bizonytalanságban vagy tudatlanságban az embert. Ádám és az ő utódai, Énok hosszú szolgálata után végül Noéban teljesedett be az a prófétai szolgálat. Amelyről azt olvassuk, hogy Noé Istennel járt, és gyakorlati életvitele mellett, amellett, hogy Istennel járt a mindennapokban, hogy hiteles volt az ő élete, prédikált, prófétált, beszélt, tanított kortársai között is próbálta megállítani azt az erkölcsi romlást, amely körülvette őket, figyelmeztetve őket Isten ítéletére, figyelmeztetve őket a közelgő ítéletre. Nem hagyta figyelmeztetés nélkül az embert Isten. Azonban a kegyelmi idő lejárt. Noé sikertelen prófétai szolgálata véget ért. Senki sem tért meg, és senki sem hallgatott Noé szavára. A hajóra szállás után volt még 7 nap. 7 napon át nem történt semmi. 7 napja lett volna még mindig a hajóra szállás után a kortársak közül bárkinek, hogy a bárkába kérezkedjen. 7. napon azonban bekövetkezett, amit Isten megígért, és megkezdődött a korabeli világ halátusája. Az özönvíz tehát Isten bűntfékező különleges ítélete volt. Nem kegyetlen, rideg döntés egy haragvó, pusztító Istentől, hanem éppen a bűn megállíthatatlan, fékezhetetlen terjedése miatt kénytelen volt közbeavatkozni a teremtett föld, és az ember megmentése érdekében. Előre megjövendő ítélete elől bárkinek lett volna lehetősége megmenekülni, de nem fogadták el az ő szavát, nem ragadta meg hittel senki azon a 8 emberen kívül. Azonban Noénak köszönhetően az emberiség története nem zárult le. Noé engedelmessége és utódai által lehetőség nyílt a további életre, a továbbvitelre. Az özönvíz majd a bábeli zavar után a föld szétszélett lakói ismét elszakadtak Istentől. Óriási jelentősége volt annak, hogy Isten talált egy embert, aki az ő ismeretére törekedett. Nem sokkal később kiválasztotta Ábrahámot és utódait, hogy igaz sok engedetlenség és gyarlóságuk ellenére is, de több évezreden át hűséges prófétáik által őrizzék az egy teremtő Isten ismeretét. És felmerül bennem is a kérdés, hogy ha ez a nép, Isten választott népe, ismerte az egyigaz Istent, és Isten vezette az ő népét, és ott volt velük, olykor tűzoszlopban, olykor felhőkön át, hogyan hagyhatta ez a nép figyelmen kívül Istent, hogyan távolodhatott el tőle ismét? Isten profétákat küldött, vezetőket. Hogyan lehetséges, hogy Isten választott népe ismét elszakadt Istentől? Ismét hátat fordítottak neki. Persze, lehet, hogy ez a kérdés számunkra nem igazán kérdés, hiszen csak történelem. Lehet, hogy nem foglalkoztat bennünket oly mélyen, hiszen megtörtént, eltelt azóta majdnem 2500 év. Miért is kellene ezzel mélyen foglalkozni? Talán valójában azt gondoljuk, hogy nincs ránk igazából közvetlen hatással. Krisztus előtt 587-ben bekövetkezett Jeruzsálem pusztulása, a város, a szent város a földdel lett egyenlővé, Júda lakosságát pedig száműzték. És joggal mondhatjuk azt kicsit pökhendi módon, hogy Isten megmondta, nem kell rajta csodálkozni. Miért csodálkozunk rajta? Történelem, megígérte Isten, nem kell rajta meglepődni. Nem tudom, hogy érzitek-e, vagy értitek-e, de mintha kissé közömbösek lennénk néha az Ószövetségnek az eseményeire. Mintha úgy tekintenénk rá, mint egy egyszerű történelem, pedig tanulhatnánk belőle, oly sokat tanulhatnánk belőle, hogy az, ami megtörtént az Ószövetségben, Isten választott népével, van lehetőségünk dönteni, hogy velünk ne ez történjen. És nem csak az Ószövetség eseményeire szeretnék rávilágítani, hanem arra az általános közömbösségre, ami körülvesz bennünket, sokszor a modernkor emberét, az a fajta közömbösség, ami úgy hangzik, amíg nincs baj, addig nincs baj, mondja szintén a ma embere. Ami ugyancsak egyfajta közömbösség, a legnagyobb probléma azonban ezzel az, hogy a legtöbb esetben, amikor baj van, akkor már késő. Ehhez a közömbösséghez ugyancsak hozzátársul, hozzápárosul a carpe diem, vagyis élj a mának, és ha nem mondja meg nekem senki, mert jobban tudom, mire van szükségem. Ha nem is ennyire ércesen, de nagyon nehezen fogadunk kritikát, nagyon sok esetben formálhatatlan az ember egyik fülünkön be, a másikon meg ki. És szorosan körülvesz bennünket az Isten iránti közömbösség. Egyszerűen a mindennapi rutinban nincsen rá időnk, vagy nincsen rá szükségünk. Miért is lenne, amikor nélküle is minden rendben van, nem? Úgy megy minden magától. Sikereket, jó eredményeket érsz el, anyagi, egzisztenciális biztonságban vagy, rendben van a házasságod, a családod, a gyermekek, a munkahelyeden is minden rendben, talán még szakmailag is fejlődsz, haladsz, Isten áldását tapasztalod az életeden. Biztosan? Vagy lehet, hogy ezek a te eredményeid? Lehet, hogy ezek kívülről gyönyörűek, de belülről megeszi a penész, poshad. Ügyes vagy, barátom, jó erős kézben tartod az életedet. De mi lesz veled, hogyha Isten csak úgy elfér az életedben, de nem a megváltód. Mi lesz veled, ha sikerekben, a sikerek mellett Istentől távol éled le az életedet? Hova vezet? Mi lesz veled? Mert hogyha veled valóban minden rendben van, akkor szükséged van Istenre. Ha veled valóban minden rendben van, akkor tudod, hogy szükséged van Istenre, mert szoros kapcsolatban vagy vele, és nem akarod nélküle élni az életed. Akkor van közöttetek egy jó kapcsolat, ha veled minden rendben van, akkor van közöttetek egy jó kapcsolat, egy olyan apa-fiú, vagy egy atya-gyermek kapcsolat, nem felszínes, nem közömbös, hanem bensőséges, meghitt, őszinte, valódi kapcsolat. Az imént azt olvastam, így szól az Úr, álljatok ki az utakra, és kérdezősködjetek, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketekben. De a nép így felelt Jeremiásnak, nem megyünk, nem kérdezősködünk, nem érdekel bennünket, Jeremiás, hagyj már minket békén, köszönjük szépen, meg vagyunk. Nem árt néha megvizsgálni a mi életünkben is, hogy milyen úton haladunk. Nem árt néha megkérdezni, megállni, és megkérdezni, Uram, jó úton vagyok? Jó az irány? Véletlenül, lehet, hogy nem szándékosan, de Uram, véletlenül nem tévesztettem célt. Ha valóban minden rendben van veled, akkor neked szükséged van Istenre, és elmondhatod, hogy Uram, lábam előtt mécses a te igéd, ösvényen világossága, mert vezetsz engem, mert szeretsz engem, mert szükségem van rád. Mert a világ azt sugallja, te gyenge jelen vagy, ha Istenre van szükséged. Mi van, magadtól nem megy? De megy. Megy, mint ahogy ment az első emberpárnak is, csak meg kellett nézni, meg kell nézni, mi lett a vége. Meg jól ment Noé idejében is az embereknek, sőt, olyan jól ment, hogy jó, kinevették Noét, milyen butaságokat beszélte, milyen özönvíz. Úgy jól ment minden, csak meg kell nézni, hogy mi lett a következménye. És Jeremiás idejében is jól ment Júda népének. Olyannyira jól megy, hogy már nincs is szükségük Istenre. Csak meg kell nézni, hogy mi lesz a következménye. Mert ugye kívánatos az a fa, meg csábítja a szemet, meg tudom én, hogy mire van szükségem, tudom én, hogy mi a jó nekem, sőt azt is tudom, hogy mitől leszek boldog. Csak nézzétek meg, hogy mi lesz a következménye. Kis dolgokkal kezdődik, mindig apróságokkal. Aztán lesz belőle irigység, meg féltékenykedés, aztán meg nagy bukás. Így volt ez Káin és Ábel történetében. Kis dolgokkal kezdődött. Egy kis irigység Ábelre, meg az ő áldozatára. Egy kis féltékenység, aztán lett belőle egy gyilkosság. Meg nem volt ez Dávid király életében sem másképpen. A kívánság megfogalma bűnszült, aztán lett belőle mindenféle hazugság, meg spekuláció, meg taktika. Aztán a végén a legegyszerűbb megoldás, ha eltesszük láb alól, ugye Úriásról van szó, mert akkor már nem beszél, és lett belőle biztos megoldás, gyilkosság. És talán hozzánk mérten úgy tűnnek, hogy ezek nagy dolgok, de mindig minden egy apró félresiklással kezdődik. Azonban ott van a szerető Istennek a kegyelme, szól, figyelmeztet, nem hagy magadra, akár igéjén keresztül, akár igehirdetésen keresztül, egy testvéren keresztül, házastársan keresztül, egy baráton keresztül. Szól Isten, figyelmeztet, nem jó az irány. Szól egyszer, kétszer, aztán lehet, hogy nem szól. Oda bízza a döntést. Nem ugrik neked, és nem kényszeríti rád akaratát. Eléd adja az életet, és az áldást, és eléd adja a halált és a rosszat, add mellé használati utasítást, mert azt mondja, hogy te azért válaszd az életet, de rád bízza a döntést. Válaszd az Istennel való kapcsolatot, mert hogyha engedsz a világ csábításának, hamar elszakadsz tőle. Azt mondtam az igehirdetés elején, hogy Isten bűnfékező ítéletét mindig megelőzi a megtérésre hívás üzenete. Jeruzsálem pusztulását megelőzte Isten az ő szószólójaként odaállította Jeremiást, és így szólt hozzá: én most szádba adom igémet, lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj, övezd fel derekadat és indulj, hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok. Félelmetes mélységbe került Isten választott népe, egész Júda népe, egyszerűen azért, mert elszakadt Istentől, elhagyták őseik tanítását. A teljesség igénye nélkül nézzünk meg egy pár igeverset, mely a zsidó nép hűtlenségét jól tükrözi, ugyanebből a könyvből, Jeremiás könyvéből. 5. fejezet, 2., 3. vers: még ha azt is mondják, él az Úr, akkor is hamisan esküsznek, pedig te, Uram, az igazságot nézed, megverted őket, de nem fájt nekik, írtottad őket, de nem akarták megfogadni az intést, kőkemény maradt az arcuk, mert nem akartak megtérni. 7.-8. vers: jól tartottam őket, mégis házasságtörők és parázna nőházában tolonganak. Felajzott buja csődörökké váltak, mindegyik a más feleségére nyerít. 12.-13. vers: bizony egészen hűtlen lett hozzám Izrael és Júda háza, így szól az Úr. Megtagadták az Urat, és ezt mondták: nincsen ő, nem érhet bennünket veszedelem, nem láttunk fegyvert és éhínséget, a proféták csak fecsegnek, és nem az ige szól belőlük, csak ennyit kell velük törődni. Vagy a 27.-28. vers: ahogy a kalitka tele a madárral, úgy van tele házuk alattomossággal, így lettek hatalmasak és gazdagok, meghíztak kövérek gonosz beszédükben, nem ismernek határt. Vagy a 30.-31. vers: borzasztó, szörnyű dolgok történnek az országban, a proféták hazugságot profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, népen pedig ezt szereti. Kedves nagyszülők, kedves szülők, ti, akik gyermeket neveltek, vagy neveltetek, milyen fájdalmas lehet számunkra az, hogyha szeretett gyermekünk nem kíván tudomást venni rólunk, nincs szüksége a szülői szeretetre, a szülői tanácsra. Kerek-perec kinyilvánítja, hogy nem kérek többet a szülő szeretetéből, nem kérek többet a szülő gondviseléséből, és hálátlan mindazért, amit az eddig az életben kapott. Mit érezhet az a szülő, aki látja, hogy gyermek rossz úton halad, elfordult Istentől, bűnös, kicsapongó életet él, miközben nem érdekli a szülői figyelmeztetés, hátat fordít neki? Mit érezhetünk mi, bűnös apák és anyák, és velünk szemben mit érezhetett és mit érezhet az a tökéletes mennyei atyánk, aki mindent odaáldozott értünk? Júda léte nem azért forgott veszélyben ott Jeremiás idejében, mert ez a kis ország, az egymással rivalizáló nagyhatalmak, ugye északról Asszíria, Babilónia és Egyiptom között stratégiailag fontos pozícióval rendelkezett volna, hanem azért forgott veszélyben Júda léte, mert a vezetők és a nép elpártoltak Isten útmutatásától, nem figyeltek Isten ügyére. Ahelyett, hogy Istenre hallgattak volna, idegen istenekhez fordultak. És amikor készültem a mai alkalomra, arra gondoltam, hogy milyen jó, hogy a mi gyülekezetünkben, akár itt Mandában, a gyülekezeti tagok nem fordulnak más istenekhez. És Isten elém hozta, hogy ez nem ennyire egyértelmű és nem ennyire nyilvánvaló. Mert bálvány nem csak az ószövetségi képben, az ószövetségben kézzel faragott szobor, hanem mindaz bávány lehet az életünkben, ami letaszítja Istent életünk trónjáról. Vizsgáljuk meg, hogy valóban az Úr van-e az életünkben az első helyen. Nem arról van szó, hogy Isten valahol az utolsó helyen lenne a mi életünkben. Tudom, hogy nem így van, hanem az a kérdés, hogy az első helyen van-e. És könnyen rámondjuk, hogy igen, biztos, vizsgáljuk meg magunkat, biztos, ha valóban ő van az első helyen az életedben, akkor tudod, hogy szükséged van rá, mert a mindennapjait vele, mindennapodat vele éled, mert nem akarsz nélküle élni. Ha csak megtűröd az életedben, akkor nem ő van az első helyen. És azzal, hogy nem Isten van az első helyen, azzal az a baj, hogy valaki vagy valami más viszont az első helyen van. Olyan nincs, hogy nincsen semmi. Isten nem az első helyen van, hanem a második vagy a harmadik helyen. De akkor valami vagy valaki az első helyen van. Te tudod, hogy mi az, ha egyáltalán így van, de akkor nem kell meglepődni, hogy jön majd ellenségeskedés, irítség, féltékenység, paráznaság, harag, indulat, gőg, büszkeség, tisztátalan dolgok, zűrös dolgok, a pénz szeretete, a gyermek istenítése, és sorolhatnám még sok minden más, azért, mert felborul az Isten által teremtett egészséges sorrend. Nem ő van az első helyen, és ezért rendezetlenség van az életedbe. Nincs rend, rendetlenség van. Hogyha helyére kerül a sorrend, akkor helyére kerül az Úr is a te életedbe, és minden más is a helyére fog kerülni. Ez lehet, hogy kicsit ilyen hihetetlen, de azt gondolom, hogy akik megtapasztaltátok, tudjátok, hogy ez így van, hogy ha Isten nincs a helyén, akkor semmi más nincs a helyén, és rendetlenség van az életünkben. És hogyha Isten helyén van az életünkben, akkor rend van az életünkben. És rendben lesznek a családi, az anyagi, a munkahelyi, a gyülekezeti, és minden egyéb dolgunk is. És rendbe kerül az idő is az életedben. De Júda népének nem volt szüksége Istenre. Nem hallgattak Jeremiás szavára, és nem kívántak a helyes útra lépni. Ezért Jeruzsálemnek pusztulás lett az istentelen élet vége. Nem szégyen Istenre figyelni, nem gyengeség tőle vezetés, tanácsot kérni, vele kapcsolatban lenni, de szégyenletes lesz az Isten nélküli élet következménye. Mert amíg nincs baj, addig nincs baj. Csak amikor baj van, akkor már késő. Bizonyos, hogy minden hívő ember életében van olyan, hogy céltéveszt. Van olyan, hogy rossz útra lép. Bizony, vannak lelki magasságok és mélységek. Mindannyiunk életében van lelki Kánaán, és van pusztai vándorlás. De ahogy az imént említettem, szerető mennyei atyánk figyelmeztet idejében. Akár az ige által, akár egy testvér által, akár egy ige hirdetés által, vagy a házastársam által figyelmeztet, hogy rossz az irány. Vissza kell térned. Vissza kell térned a jó útra. Egy pici kitekintést engedjetek meg. Érdemes ezt a prófétai szolgálatot, mint elhívás megvizsgálni Jeremiás szemszögéből is. Jeremiás elhívását így olvassuk az első fejezet első pár versében. Így szólt hozzám az Úr igéje, mielőtt megformáltalak az anyabében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Népek profétájává tettelek. De én ezt válaszoltam, ó, Uram, Uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. De az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szól az Úr. Övezd fel derekadat, és indulj, hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok. Ne rettenj meg tőlük, különben én rettentelek meg téged általuk. Megerősített városát teszlek ma téged, vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben, Júda királyaival, vezetőivel, papjaival és az ország népével szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, így szól az Úr, és majd megmentelek. Semmiképpen nem mondanám, hogy Jeremiás életében, Jeremiásnak túl nagy lett, kedve lett volna szembe menni Júda királyaival, ugye itt név szerint Jósiás, Jójákim, Jójákin és Cidkiá királyról beszélünk. Nem gondolom, hogy Jeremiásnak túl nagy kedve lett volna az ország vezetőivel, papjaival és az ország népével szemben menni. És teljesen természetes reakciónak tartom részéről azt a hárítást és azt a jogos kifogást, hogy Uram, hát fiatal vagyok én, hát nem vagyok én még a te szószólód, mit mondjak én, nem értek én a beszédhez. De Isten megerősítette, megbátorította Jeremiást, ne félj tőlük, mert én veled leszek, és Jeremiás végül beállt a szolgálatba. Keresztény testvérek, ugye látjuk, hogy vesztébe rohan ez a világ. Látjuk, hogy a teremtett virág sóvárokba várja Isten fiainak megjelenését. Látjuk, hogy Isten kezében alázatos és alkalmas eszközök lehetünk, hogy véghez vigye az ő tervét. Látjuk, ugye? Miért is térünk ki a feladat elől? Miért elégszünk meg azzal a kényelmes helyzettel, hogy Krisztus Jézus megváltott gyermekei vagyunk? Isten szeretne bennünket, szeretne téged használni. Szeretne téged használni az ő tervében. Tud? Tudom, hogy kifogás mindig van. Ismerjük Jézusnak a példázatában, ugye? Földet vettem, házat vettem, most nősültem, kénytelen vagyok, sok mindenre kénytelen vagyok, kifogások tömkelege. De ha Istennel jársz, akkor tudod, hogy mit vár tőled, tudod, hogy miben számít rád, tudod, hogy hol a helyed, és tudod, hogy mi a feladatod, mert rend van az életedben. Azért, mert Istennel jó kapcsolatod van. Ha nem tudod, akkor kérd el tőle. Biztosan válaszol. Igazságos-e Isten? Vagy kegyelmes? Kegyelmében igazságos, és igazságában kegyelmes. Nem lehet nagyobb az ő szeretete az ő igazságánál, és nem lehet nagyobb az ő kegyelme az ő igazságánál. Van egy számomra nagyon kedves ige az Ószövetségben. Megtaláltam a tavalyi laikus igehirdetésben is, tavaly is egy éve ilyenkor is elolvastam nektek. Engedjétek meg, hogy megint elolvassam Ezékiel 33:11-ben. Te pedig emberfia, mondd meg Izrael házának, ezt mondd nekik, így szól az Úr Ezékielhez. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem az, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Életemre mondom, így szól az Úr, életemre mondom. Ez az, amit egyedül csak a fiú mondhat el, mert neki valóban az életébe került az, hogy neked meg nekem életünk lehessen. Nem kívánom a bűnös ember halálát, szól az Úr, hanem az az én szívem vágya, hogy megtérjen gonosz útjáról, hogy elhagyja mindazt a bűnt, ami közénk ékelődött, elhagyja a bűnös azt, ami akár most is elválaszt tőlem, hogy a helyes útra térjen és éljen. Ez az én szívem vágya, így szól az Úr. Hogy Isten mindig minden körülmény között igazságos-e? Az én válaszom az, hogy nem. Volt egy pont, amikor az ő igazságtalanság, amikor az ő igazságosságánál nagyobb volt az ő szeretete. Az Efezusi levélben olvassuk, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva. de Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Tudjátok, ez nem igazságos. Nem igazságos az, hogy azt, aki nem ismert bűnt, a fiút, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Nem igazságos, hogy a fiú magára vette az én bűnömet, hogy én Isten igazsága lehessek. Éppen ezért Krisztusért járva követségben kérlek benneteket, béküljetek meg az Istennel. Amen. Imádkozunk. Uram, mindenek előtt hálatelt szívvel gondolunk arra, hogy Te nem hagysz bennünket elveszni, mert mindent megtettél annak érdekében, hogy életünk, örök életünk lehessen. Így kérünk Téged, hogy munkáld bennünk az akarást és a cselekvést, hogy rád tudjunk figyelni, és ha eltértünk a helyes útról, akkor a Te vezetésed alatt, megtérve a bűnökből, az általad elrendelt keskeny útra térhessünk, amely a veled való, örökké tartó kapcsolatba vezet. Amen.